Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Folytatjuk Héja Csabával, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőivel. Beszéltünk már a száj- és körömfájás miatt a marha piacról, aztán, hogy a juhágazatra, a sertésre hogyan hatott az, hogy azért nagyon komoly járványügyi intézkedéseket kellett legalábbis Győr-Moson, Sopron vármegyében bevezetni. Nem beszéltünk viszont még arról, hogy ez a betegség hullám, ez mennyire törte le az árakat. Persze egy kicsit már említetted, de mennyire ragadhattak benn adott esetben szállítmányok Magyarországon pont emiatt, illetve áttételesen ez mondjuk akár egy csirke, akár egy liba ágazatra hathat-e?
Azt fölmérni, hogy pontosan kilóra, dekára mennyi készlet maradhatott bent az országban átmenetileg, azt összességében nehéz lenne megmondani és megbecsülni. Piaci információk vannak, tehát ilyen háttérbeszélgetések és itt-ott elérhető információk. Most még az állati termékeknél azt fontos látni, csak egy gondolatban megjegyezném, hogy azért az ár és stop léte, azért a tejtermelőket igen nehéz helyzetbe hozta, párosítva ezzel a ragadós száj- és körömfájással, mert ugye a fennállt a veszélye annak, hogy a hazai kereskedők, ők import felé fordulnak, amikor ugye megint ilyen árkorlátozás jellegű intézkedéssel kell szembenézni, és egyébként az amúgy is nehezen export, vagy nehezen menő export értékesítés mellett a belföldön ragadó helyett is inkább a importot választani a kereskedő, ezért az jelentős kockázatokat hordozott. Nem beszéltünk arról, hogy egyébként nincsenek ilyenek, hogy heti, vagy több heti, több havi termelés beragadt volna az országban. A maga a ragadó száj és körömfájás nyilvánvalóan a baromfira úgy, mint helyettesítő termékre nem fejt ki hatást. A baromfi piacon most kirajzolódni látszik egy nagyon komoly madárinfluenza helyzet, viszont ez a komoly madárinfluenza helyzet ez egyébként inkább Lengyelországban komoly, mint nálunk. Nálunk is nagyon sok kitörés van, lokalizáltan ugye Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyékben, nagyon magas telepsűrűség mellett. Nagyságrendileg egy ilyen 60 telepet találtak fertőzöttnek, viszont szemben a ragadó száj és körömfájás azért a madárinfluenzáról azt el kell mondani, hogy a madárinfluenza az egy ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen endémikus jellegű, ezt nagyon csúnyán így mondják, tehát egy nagyon hasonlít úgy a humán influenzához, hogy ez, tehát, hogy ez valójában mindig itt van. Csak éppen felfel üti a fejét. Ami baromfival kapcsolatban még megjegyzendő, hogy az európai piacon Lengyelország a leginkább meghatározó. Szerintem azt a hallgatók is sokat hallották már, hogy a Lengyelország mezőgazdasága és élelmiszeriparában példálózunk. Ott a baromfél kiemelten erős ágazat, nekünk komoly versenytársunk, de hát nem volumenben versenyzünk velük, azért hozzá kell tenni. Szerintem körülbelül egy ilyen 250 millió a baromfi állománya Lengyelországnak, nekünk ennek a töredéke, azt hozzá kell tennem. És ugye a magyar madárinfluenza kitörések, azok a úgy mondom, hogy tavasszal, a márciustól április végéig, ez nálunk 60 darab kitörést regisztráltak, de ez nagyságrendileg egy ilyen, ez a 60 kitörés 600 ezer állatot érintett.
Ilyenkor ugyanez a helyzet egyébként, mint a ragadó száj és körömfájásnál, tehát ezeket, ahol találhatja a betegséget, le kell ölni az állományt?
Így van. Ezeknek a állatbetegségeknek ez a legjobb kezelési módja. Tehát sokkal többe kerülne mindenkinek, hogyha például ragadó száj és körömfájásnál konkrét számítás sok elérhetők erre, hogy hogy sokkal többe kerülne vakcinázni az állományokat, és egyébként valójában betegen tartani, tehát magának a vakcinázásnak a költsége többe kerül, mint abban, hogy ki kártalanítják a gazdálkodókat, és ott próbálják megfogni az állományt. Szóval visszatérve, tehát Magyarországon 60 telepen nagyságrendileg 600 ezer állat, ugyanebben az időszakban Lengyelországban egy ilyen 30-40 telepen, tehát fele annyi telepen, és 5-6 millió állat.
Magyarán sokkal nagyobb volumenben termelnek.
Sokkal nagyobb volumen, így van. Tehát nálunk ugye jellemzően ezek kacsa állományok fertőződnek, mert hogy ezek ilyen félintenzív szabadtartásban vannak. Tehát ezek kifutón vannak ezek a madarak, kevésbé felkészültek a járványvédelemre, viszont picik. Tehát itt ilyen, tényleg ilyen, hát hogy nem háztáji termelésről beszéltünk, tehát azért úgy gondolom, hogy a magyar piac ezt a modern influenza helyzetet alapvetően kezelni tudja. Viszont nem akarok farkast kiáltani, de azért az európai szinten az, hogy a lengyeleknél mennyire el tud gyúrulni ez a járvány, az okozhatni fenn akadásokat.
Említetted már az előző részében is a beszélgetésnek, hogy a marhatenyésztőket kártalanítják, illetve különböző megoldásokat kezdett el a kormányzat, akár hitelfizetési moratórium, akár újraindítási hitel. Egy ilyen telepnek az újraindítása akár több ezer állattal ez összegszerűen mennyibe kerülhet? Tehát mekkora összeget kell előteremteni, akár hitelformájában a termelőnek, vagy akár mondjuk saját forrásból, hogyha ezt újra akar indítani?
Ezzel tehenenként 2 milliárd forint.
Ez egy jó összeg.
Ez csak az állománynak az értéke. Ezek súlyos összegek. Tehát, és ráadásul egy tejelőtelepet, tehát hogyha volt 1000 tehenem egy tejelőtelepen, és azt perma ugye a vírus miatt nekem kivágták, ugye ezek március-április folyamán voltak ezek a kitörések, de mondjuk akik ilyen március közepe körül voltak érintettek, hát azért ott azzal kell számolni, hogy leghamarabb októberben nyújthatnak be egy kérelmet arra, hogy újraindíthassuk a telepet. Különböző, tehát erre van egy szabályozás, hogy ennyi időnek el kell tenni, vízmentesíteni kell, teljesen kifeltétlenül a vizsgálókat átoltatik, sorolhatnám. Tehát gyakorlatilag 2025 év végén kezdhetnek újra telepíteni. Most ezeknek az állatoknak van egy biológiai ciklus, tehát hogy még ha vesz egy úgynevezett lemfes iszőkorban lévő állatot, igazából azt sem fog azon a teljesítményen termelni, mint amiket tőle elvittek, mondjuk. Tehát ki kellett vágni. Arról beszélünk itt, hogy ilyen másfél-két év, míg ez a telep eljut arra a kibocsátási szintre. És ugye lesz valami bevétele, de több költsége lesz ebben a másfél-két évben, mint amennyi bevétele van. Ezért szükséges a hitelmoratórium, ezért szükséges a kártalanítás, tehát hogy legalább az állatállomány értékét megkapja. Tehát ugye ezeket az állatokat meg kell valamivel etetni, amik nőnek, és sorolhatnunk, tehát azért. De nagyon komoly probléma és tragédia egyébként ezeknek a tenyészeteknek, mert itt szarvasmarhatartásnál azt mondjam el, hogy itt arról beszélünk, hogy ezek évtizedes munkák is voltak akár, amíg ezek a genetikai szelekciók és ez a genetika, ez az állomány felépült, és ezeket a hozamokat tudták érményűségben produkálni.
Említetted ezt a 2 milliárd forintos összeget. Lehet, hogy egyébként ez még akár még ekkora összeg lehet, de mondjuk a fele is, hogyha fertőtleníteni kell, vagy éppen mondjuk plusz járványügyi intézkedéseket is meg kell lépni. Lehet mondjuk akár plusz fél évig megtartani dolgozókat egy gyakorlatilag nem működő telepen? Tehát plusz ez nem okoz problémát?
Nagyon feszes és keresleti munkaerőpiacon, ahol egyébként amúgy is nagyon nehéz dolgozót találni, kiváltképp egy állattartó települ, ami azért legyünk őszintén, nem biztos, hogy a leginkább keresett munkahelyek között van, tehát itt abszolút az állatgondozóról beszélek. Valójában az agrárvállalkozóról azt kell tudni, hogy az agrárvállalkozók, gazdálkodók, ők egy nagyon erősek és a végletegi kitartó emberek. Tehát ezt úgy bankárként és bankból tudom mondani, hogy gyakorlatilag a nem fizetési ráta ennek az ágazatnak 1% alatt van. Bármit is gondolnánk, tehát nem fogják elengedni a dolgozókat. Ezek a gazdaságok jellemzően több lábon állnak, tehát és kiváltképp a tejelő ágazatban dolgozókra jellemző az úgymond vegyes gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy ugye van egy növénytermesztési lába is ennek a cégnek. Valójában kapnak bérgarancia támogatást is egyébként, ugye az is igénybe vehető a bérfizetésre, viszont el tudják csatornázni ide-oda az embereket, és tudnak nekik munkát adni, és én azért jellemzően inkább abban azt gondolom, hogy azért tömegében nem fogják a dolgozóinkat elengedni a cégek. Én úgy tudom, hogy nem is nagyon engedték.
Picit beszéljünk még, mert csak pár percig maradt a növénytermesztésről, ha már a vegyes gazdálkodást is szóba hoztad. Szóval a növénytermesztés azért most klasszisokkal jobb állapotban van. Az elmúlt napokban, hetekben azért csapadékos időjárást láthatunk. Például azt gondolná az ember, hogy hát mikor, ha most nem?
Csapadékos időjárást láttunk, csak nem ott esett az eső, ahol kellett volna. Tehát ha Budapestről nézve egyébként valójában igen, nagyon sok csapadék volt, főleg ezen a részen, viszont a Dél-Kelet-Magyarország megint nem sok csapadékot kapott. És egyébként a téli feltöltő csapadék, tehát gyakorlatilag emlékezünk vissza, hogy novembertől februárig már csak kevés csapadék volt. És azért azt is kell látni, hogy ezeknek a kultúráknak télen is szükséges csapadék. Az őszivetések, tehát a búza, az árpa, akár a recce állományok egyébként alapvetően egy ilyen közepesen jó állományban, vagy közepesen jó állapotban vannak. Azt lehet mondani, hogy azok rendben vannak, viszont a tavaszi vetés az egyébként egyrészt ugye csúszott is, mert később melegedett az idő, és volt, vagy túl sok eső is volt túl rossz időben, de azt kell látni, hogy ott Dél-Kelet-Magyarországon, és én inkább ezt emelném ki, hogy ott a talajban nagyon sok víz hiányzik. Tehát arról beszélünk, hogyha most leesik 50 mm eső mondjuk a Dél-Kelet-Magyarországi országrészben, az csak egy ilyen részbeli kármentés. Most a tavaszi vetéssel van elfoglalva még szerintem a kukoricával és a napraforgóval, jellemzően a termelői különnek a nagy része, és hát ugye várjuk a májusi eső az aranyatér. De a növénytermesztési piacon még egy gondolatban azt szeretném elmondani, hogy ott azért alapvetően a vám háború az, ami a kereskedőket foglalkoztatja elsősorban. Tehát mert a vám háborúban igen erősen érintett azért, főleg az USA Kína közötti vámháborúból kifolyólag azért a terménypiacot. Tehát ott nagyon sok millió tonna kukorica és szója mozdul meg egyrészt csak a két ország között, de akik érintettek az USA által, és hát iszonyat volatilitás van a piacokon. Tehát heteken, napokon belül olyan mozgások vannak, mint amit valószínűleg egyébként gondolom, hogy alapvetően a részvény piacokon is lehet látni. A magyar piac az egyenlőre alapvetően stabil, tehát úgy megy az exportunk, tehát még minket úgymond ez nem ért el, viszont ugye az árakon keresztül a bizonytalanság az hatni fog, és alapvetően az egész ágazatra ágazaton ezt érezzük, és ezt látjuk, hogy ez a nagyon sok tényező, tehát madárinfluenza, száj- és körönfájás, vámháború, acsapadékhiány, stb. Ezek megoldható helyzetek, viszont nagyon nagy bizonytalanságot okoznak, és ez uralkodik a teljes élelmiszergazdaságon.
Hát nekem még rengeteg kérdésem lett volna, de sajnos kifogytunk az időből. Héja Csabával, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzőjével beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked!
Én köszönöm, szép napot!
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.